Kedves gyülekezet, drága testvéreim! Úgy gondolom, hogy hálásak lehetünk a jó Istennek mindazért, amit az ő kezéből elvehetünk. Hálásak lehetünk elsősorban az ő igéjéért. Olyan élethelyzeteket találunk a Szentírásban, amelyek ugyan régen történtek, de a történelem során sokszor megismétlődtek, és a mi életünkben is szembe fogunk kerülni ezzel. Amikor Izrael történetét vizsgáljuk, Pál apostol azt mondja, hogy merítsünk belőle tanulságot. Mi a tanulság a testi Izrael életéből, élethelyzeteiből a lelki Izrael számára? Egészen különleges módon jutottak el Kánaán határába, ugye? Amikor eljött az idő, letelt a 40 év, akkor Isten kinyitotta Kánaán határát, hogy elfoglalják. De a 40 év alatt mit tapasztalunk? Magukra hagyta őket Isten? Nem. Miért jutottak abba a helyzetbe, amibe belejutottak? Ha elolvassuk Mózes 5 könyvét, ha elolvassuk Józsué könyvét, milyen üzenetet küldött nekik Isten nap mint nap? Hogy bízzanak, hogy ne féljenek. Miért? Mert az Úr hadakozik értük. Isten a garancia arra, hogy ígéretét beteljesíti, és a Kánaán az övék lesz. Tudtak hinni az ígéretben? Hol igen, hol nem, igen. Mindig egy keserű csalódás után ébredtek fel, hogy jobb lenne elfogadni az Isten ígéreteit, és alárendelni magunkat. Hogy van a lelki Izrael, amikor oda jutottunk Kánaán határába? És én azt szeretném, hogy ez nem egy prédikációs mondat lenne, testvéreim, hanem éreznénk a lelkünkben, hogy ott vagyunk a mennyei Kánaán határába. Minden arra mutat, minden. Mi az, amit Isten ígér a mi számunkra? Mit tapasztalhatunk? Én úgy gondolom, hogy valamennyiünk számára nagyszerű az a gondolat, amit Pál a Kolosszébelieknek írt, az első fejezet 12. versétől azt mondja, hálákat adván az atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részesülésre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes fiának országába, akiben van a mi váltságunk az ő vére által bűneink bocsánatára. Szerencsétlen az az ember, akinek nincs üdvbizonyossága. Szerencsétlen. És mit mond Pál apostol? Mire alapozhatjuk a mi üdvbizonyosságunkat? Az Atya az, aki alkalmassá tesz minket a szentek örökségébe. Isten az, aki lehetővé teszi számunkra, hogy örököljük a mennyet. Akkor gondolhatnánk, hogy nekünk nem kell csinálni semmit. És nagyon sokan ezt ki is mondják. Mit akartok, mit erőltetitek a dolgokat? Hát Jézus megtett mindent annak érdekében, hogy mi üdvözüljünk. Hát csak el kell fogadni. A zsidók is gondolhatták volna ezt. Isten megígérte, hatalmas módon hozott át bennünket a Vörös-tengeren, micsoda tapasztalatokban részesültünk. Hát elfogadhatnánk, amit Mózes mondott, hogy az Úr hadakozik értetek, ti pedig veszteg legyetek. De nem voltak képesek rá. És az ő rossz érzéseik mind beteljesedtek. Azt mondja a Szentírás, hogy a bűnös számára az a legnagyobb csapás, hogy amitől fél, az következik be rajta. Milyen komoly megfontolásra ad okot ez. A zsidók féltek. Okuk volt rá? A Bibliában van egy különös feljegyzés, hogy mi mindent találunk a Szentírásban, hogy milyen kérdéseket válaszol meg a Biblia, én néha egészen nem is tudom, csak álmélkodom. Mózes 5. könyvében, a 3. fejezetben föl van jegyezve egy ágynak a mérete. Gondoltatok rá? Hogy a Biblia még ilyesmiről is beszél? És úgy olvassuk itt, a 11. versben, ugye? Mert egyedül Óg, Básának királya maradt meg az óriások maradéka közül, ími az ő ágya, vas ágy, nem, de Rábádban, az Amon fiainál van é. 9 sing a hossza, és 4 sing a szélessége, férfi könyök szerint. Az azt mondja, hogy 5 méter hosszú, és 2 méter 30 centi széles ágy. Mekkora lehetett Óg, ha csak ilyen ágyon tudott pihenni? Amikor a 10 kém látta ezt a méretet, ezt a hatalmas méretet, akkor azt mondja, hát olyanok vagyunk, mint a sáskák az ő szemükben. És én nem szeretném lekicsinyelni azokat az óriásokat, amikkel mi nézünk szembe az életünk során. Mert mindenkinek megvan a maga egy, vagy két, vagy több óriása is talán. Mi lett Ógnak a sorsa? Semmi vélet. Az az Isten, aki Ógot és a többi óriást Izrael kezébe adta, győzelemre segíthet minket a mi óriásaink felett is? Ez a nagy kérdés. Istennek megvan a képessége és lehetősége arra, hogy átvigyen minket az ő szerelmes fiának országába? Vagy azok az óriások, amelyek elénk állnak az Isten országába vezető úton, olyan nagyok, olyan erősek, olyan hatalmasak, hogy mi csak megadhatjuk magunkat. Ez ma Isten gyermekei számára a legnagyobb kísértés. Megadni magunkat azoknak az óriásoknak, legyen az félelem, legyen az megélhetési probléma, legyen bármi, bármi az életünk során. Betegség, fájdalom, küzdelem, bármi, amiben Isten győzelmet ígért, ha hallgatunk rá, és ha engedelmeskedünk rá. Hány olyan ember van a Bibliában megemlítve, mint Mózes? Gondolhatjuk, hogy igen, hát Izrael olyan gyarló, gyámoltalan volt, de hát Isten adott Mózesnek 40 esztendőt ott a pusztában, a Birka Egyetemen, hogy felkészüljön az ő szolgálatára. 40 éven át mennyi csodát vitt véghez vele. Mózes aztán legyőzhetetlen, igaz? Olyan tapasztalatokat szerzett, hogy ez a, hát nem éppen türelmes természetű Mózes a világ legalázatosabb embere lett. És akkor örökre be van biztosítva, igaz? Ó, kedveseim! Az elbizakodottság legkisebb része, ha az életünkben megjelenik, a bukásunkat fogja eredményezni. Nézzük csak meg a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét. Mit mond a Szentírás Mózesről? Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 23. verse. Valaki megszámolhatja, hogy hányszor említi a Biblia, hogy 7, 7, 7, 7, 7, nem? A születésétől fogva. Azt mondja a 23. vers. Hitáltal rejtegették Mózest az ő szülei, születése után 3 hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, midőn fölnövekedett, hogy Fáraó leánya fiának mondják, inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Hit által hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlan. Hit által rendelte a pászkát, a vérnek kiontását, és jó néhány dolgot sorol még fel a Szentírás. A hit kísérte őt az egész életében, a hit pedig védelmet jelent, nem? Nem jelent védelmet a hit? Igen, ha jelen van. Ha jelen van az életünkben, akkor igen. De ha csak egy kis szünetet tartunk, elveszítjük a hit korábbi győzelmeit. Ez a probléma. Ha visszatérünk Mózes 5. könyvének a 3. fejezetéhez, Mózes 5. könyve 3. fejezetéhez, akkor itt látjuk Mózesnek a vallomását. És milyen különös az, ahogyan az ő csalódását megfogalmazza. A 23. verstől így olvassuk. Könyörgék is az Úrnak abban az időben mondván, Uram, Isten, te elkezdetted megmutatni a te szolgádnak a te nagyságos és hatalmas kezedet, mert kicsoda olyan Isten mennyben és földön, aki cselekedhetnék a te cselekedeteidet és hatalmad szerint. Hadd menjek át, kérlek, és hadd lássam meg azt a jó földet, amely a Jordánon túl van, és azt a jó hegyet és a Libánont. De megharagúvék az Úr énre ám, ti miattatok, és nem hallgatott meg engem, hanem ezt mondá az Úr nékem, elég ez néked, ne szólj többet már nékem e dolog felől. Menj fel a Pizga tetejére, és emeld fel a te szemeidet, nyugat felé, és észak felé, dél felé, és napkelet felé, és nézz szét a te szemeiddel, mert nem megy át ezen a Jordánon. Józsué lesz az, aki Izraelt bevezeti. Mit mond Mózes? Annyira tanulságos az én számomra legalábbis. Nem tudom, hogy mennyire látjuk át azt a kelepcét, amibe belekerült Mózes. A népnek azt mondja, Isten megharagudott rám, ti miattatok. Ti miattatok. Tényleg? Tényleg? Hányszor fordul meg a mi lelkünkben is egy-egy kudarc után, egy lelki vereség után, hogy mi minden az oka annak, hogy kudarcot vallottunk. A mi bűnös természetünk a védekezésre van berendezkedve. Mózes hiába volt a hit és az imádság embere, hiába élte át azokat a nagyszerű tapasztalatokat, mégis az életének egy pontján, amikor egy pici, egy nagyon kis szünet következett az ő hit harcában. Ez bajt okozott neki. Mert a nép szúgolódott kezdettől fogva végig, igaz? Kezdettől fogva végig. Nem különös, amikor a jellemeket mérlegre tesszük? Amikor már Isten is úgy érezte, hogy na, elég már ebből a népből, nem? És Mózesnek azt mondja, elpusztítom ezeket a lázadókat, és téged teszlek nagy néppé. Mózes összerezzent, és azt mondja, Uram, ne tedd ezt! Mit mondanának a pogányok? Mit mondanának? Azért hoztad ki ezt a népet, hogy elpusztuljanak, mert nem tudod bevinni őket Kánaán földjére. Isten nevét gyaláznák a pogányok kárörvendően, és ezt én nem akarom magamra vállalni. Nem csodálatos Mózesnek az élete, az ő közben járói szolgálata. Valóban csak az Úr Jézus közben járásához hasonlítható. És ott a sziklánál mit mondott Mózes? Mi volt a probléma? A nép zúgulódott végig. És ezt a zúgulódó népet Mózes kimenti az Isten kezéből. Kimenti őket a pusztulástól. A zúgulódó népnek azt mondja Isten Mózesnek, én adok vizet nekik. Szóljatok Áronnal együtt a kősziklának, és víz fog fakadni, és ihatnak az állatok, és ihatnak az emberek, és megszűnik a probléma. A hit emberem mit tett ilyenkor? Isten azt mondja, szóljatok a sziklának. És Mózes fogta a botot. Mennyi áldás rejtőzött ennek a botnak a megfogásából, ennek a botnak a használatában. És ami évtizedeken át áldást rejtett magába, ezzel a bottal sújtott rá a sziklára. Amikor én ezt végig gondolom, akkor azt kérdezem magamtól, milyen a mi Istenünk? Nem szégyenítette meg Mózest. Az ő, hát nagyon is büszke kijelentését. Na próbálj meg vizet fakasztani, aranyom. Próbálj csak meg. Mózes kétszer csapott rá sziklára, és Isten vizet fakasztott. Adott vizet. Milyen kegyelmes az Úr az ő szolgáihoz, ne? De milyen kegyelmes a mi Istenünk. És ami szörnyű, ahogy Pál leírja a korintusi levélben, a szikla Krisztus volt. Krisztus volt. És amikor Mózes azt mondja, hogy megharagudott rám Isten, ti miattatok. Nem. Mózes, te tévesztetted el a dolgot. És testvér, ha valami csalódás ér téged, ha valami rossz jön az életedbe, nézz szembe önmagadat. Persze az ördög felhasználja a környezetünket sokszorosan, hogy kiábrándítson, hogy a hitünket meggyengítse, hogy a reménységünket elvegye, de a megélt tapasztalatok átsegíthetnek a problémákon. Nagyon különös ez. Mi volt Mózesnek a problémája? Miért került ilyen helyzetbe? Amikor Isten mondott neki, akkor mi késztette Mózest, hogy azt tegye, amit az Isten mondott? Az engedelmesség, nem? És ott a sziklánál mi késztette őt cselekvésre? A harag, nem? A harag. Mielőtt azt mondja a népnek, hogy Isten megharagudott rám, ti miattatok, akkor elfelejti, és én is megharagudtam rátok. És ott a sziklánál nem az engedelmesség irányított engem, hanem a harag. A harag. Úgy is szólal meg, hogy ti lázadók, nem? Ti lázadók. És ez Mózes számára. A nép egy legyőzhetetlen óriás volt. Egy legyőzhetetlen óriás volt. Az volt az ő szíve vágya. 40 évig bolyongtam ezzel a néppel. 40 évig éreztük az Isten kezét felettünk. A felhőben nappal, és a tűzoszlopban éjjel. A mannák, a fürjek, a víz, ami a pusztában fakadt, mind-mind az Isten szeretete és gondviselése volt. Hány nap kellene nekünk, testvéreim, hogy összeszámoljuk a sok jót, amit Isten velünk tett a születésünktől fogva? És milyen sokszor elfeledkezünk róla. Isten megenged különböző élethelyzeteket, hogy a jellemünket fejlessze és formálja. És milyen különös, hogy egy rossz természetet el lehet nyomni évtizedeken át. Évtizedeken át. De míg ebben a testben járunk, az mindig előtör. Egyszer hallottam egy történetet, ami sokszor eszembe jut, amikor Mózesre gondolok. Egy idős falusi bácsi összeveszett a szomszédjával, és agyonütötte. Bíróságra került a dolog, és a bíró azt kérdezi, hogy na bátyám, akkor röviden mondja el, hogy történt az eset. Hát tisztelt bíróság, az úgy történt, hogy én puff, ő meg nyek.
Nagyon röviden elmondtam.
Mintha Mózesről beszélt volna, nem? Amikor az egyiptomi és az izraeli vitatkozott, és nem lehetett a józan ésszel hatni, Mózes fogta, és elintézte. Elintézte. De 40 év után, 80 év után, még mindig ott volt benne ez a természet. Hogy mondja róla akkor a Biblia, hogy a világ legalázatosabb embere volt? Melyik Mózes volt ez? Aki született, vagy aki újjászületett? Melyik volt az alázatos Mózes? Az újjászületett Mózes, nem? Ahogyan növekedett az ő belső embere, úgy szorult háttérbe a régi Mózes. Úgy tudott ez az indulatos ember közbejárni egy lázongó népért az Istennél. Micsoda magasztos jellem, nem? De amíg ebben a testben élünk, kedveseim, a velünk született dolgok mindig is küzdeni fognak az elsőbségért. Csak olvassátok el a Jézushoz vezető út című könyvet. Még sokszor kell a mi térdeinkre ereszkednünk, hogy Isten megbocsátó kegyelméért könyörögjünk. És míg ebben a testben élünk, mindig ezt kell tennünk. Mindig. Milyen különös az, ahogyan Mózes élete alakult. Azok az emberek, akik csak úgy olvassák a Bibliát, azok azt mondják, hogy hát igen, Mózes odahagyta az egyiptomi nagyszerű lehetőségeket, hát nem volt túl bölcsembe. Kánoán földjébe reménykedett, ahová sohasem léphetett be. Pedig ez volt az ő szíve vágya, ezért tűrt, ezért küzdött, hogy beléphessen Kánoán földjére. Azt mondhatjuk, hogy Mózes élete kudarccal végződött. Nem? Ha emberileg nézed, Mózes élete kudarccal végződött. Tényleg? Milyen jó, hogy az új szövetség egy ószövetségi kérdést sem hagy megválaszolatlanul. Ha Judás levelének a 9. versét nézzük, és majd később elolvassuk a megdicsőlés hegyének a történetét, a látszólagos kudarc micsoda csodálatos dicső befejezéssel lett beteljesítve. Ellen White a Tapasztalatok és Látomások című könyvnek a 132. oldalán következőket mondja. A 132. oldalon Azt mondja, Mózesről ezt mondja, akkor vétkezett, amikor szívének természetes érzelmeit követte, nem Istennek, hanem önmagának tulajdonította a dicsőségét. Dicsőséget. Ezért a bűnért Isten nem bocsátotta őt be Kánaán földjére. Sátán keresett valamit, amivel Mózest az angyalok előtt megvádolhatja. Olyongott eredménye felett, hogy Mózes sikerült rávenni, hogy Isten haragját kihívja, és azzal dicsekedett az angyalok előtt, hogy a világ megváltóját is legyőzi, ha eljön, hogy a világot megváltsa. Mit csinált Sátán? Kereste azt a részt, ahogy behatolhatna Mózes életébe. És ne gondolt, testvér, hogy a te életedben nem keresi a részt. Ahol behatolhat, ahol bajt okozhat, ahol téves gondolkodásra serkentett tégedet. És Sátán dicsekedett azzal, hogy legyőzi a megváltót is, ha eljön, hogy megváltsa a világot. Legyőzte? De sokan úgy látják, hogy igen. Keresztre feszítették a dicsőség urát. Micsoda diada lesz. Olyongott, amikor Mózest, Krisztus előképét sikerült elejtenie. De érezte, hogy amikor Krisztus a kereszten befejezte az életét, és kimondta azt a szót, amitől rettegett, érezte, hogy megkondult fölötte a halálharang, és vége. Elvesztette a harcot. Elvesztette. És így folytatja. Mózes bűne következtében Sátán hatalma alá került, a halál uralma alá. Ha Mózes álhatatos marad, Isten bebocsátotta volna az ígéret földjére, onnan egyenesen magához vette volna a mennybe, anélkül, hogy a halált megizlelte volna. Mózes meghalt, azonban Mihály alájött az égből, és újra életre szólította, még mielőtt teste rothadást látott volna. Sátán megkísérelte ugyan, hogy Mózes testét megtartsa, és igényt emelt rá. De Mihály fejedelem feltámasztotta Mózest, és magával vitte a mennybe. Sátán rettenetesen káromolta Istent, s igazságtalansággal vádolta meg, amiért megengedte, hogy zsákmányát elrabolják tőle. De Krisztus mégsem dorgálta meg Sátán, pedig Isten szolgája annak cselszövése következtében esett el. Szeliden atyára mutatott, és csak annyit mondott, az Úr büntessen meg. Na ez az igazi diadal, nem? Ez az igazi diadal. Mózes elbukott. Nagyon sokan elemzik Mózesnek a tragédiáját ott a sziklánál. Ellen White nagyon nemes egyszerűséggel azt mondja, eltévesztette a helyét. Magának tulajdonította azt, amire ő maga soha nem képes. Soha nem képes. És emiatt Isten, mivel ő igazságos, nem vihette be a Kánaán földjét. De a mennyei Kánaánba? A mennyei Kánaánba bevitt. És ennek olyan óriási jelentősége van, hogy mielőtt a teste rothadást látott volna, Mihály eljött, aki olyan, mint Isten, és feltámasztotta őt. És magával vitte a mennybe. Tényleg? Van rá bizonyítékunk? Isten minden kijelentéséről nagyon sok bizonyítéka a szolgál, hogy igaz. Ha fellapozzuk Lukács evangéliumának a 9. fejezetét, hát nem csodálatos, ami ott elénk tárul a 28. verstől. Lukács evangélium a 9. fejezet 28. versétől így olvassuk. Maga mellé vévé Pétert, Jánost és Jakabot, és felmenne a hegyre imádkozni. És imádkozás közben az ő orcájának ábrázata elváltozik, és az ő ruhája fehér és fénylőlön. És imé két férfiú beszél ő vele, kik Mózes és Illés, kik dicsőségben megjelenvén beszélik vala az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni. Én nem tudom, hogy belegondoltunk-e már valaha. Mózes és Illés. Ellen majd azt mondja, hogy egyik a meghalt igazakat szemlélteti, a másik pedig Jézus eljövetelekori élő szenteket, akik halál nélkül fognak átváltozni. Mit mondhatott el Mózes, és mit mondhatott el Illés? 3,5 év, de akár 33 év keserű csalódásai után, amit Jézus megélt itt a földön, amit elszenvedett sok bölcs és szent embertől. És néha még a saját házanépe sem értette meg őt. A saját házanépe sem. Mit mondhatott Mózes? Én most olyan sokszor elképzeltem, amikor Mózes azt mondja, tudod, Uram, nélküled én sem lehetnék itt. Nem lehetnék. Én ugyan tévedtem, de te megbocsátottál nekem. És csak nézd meg azokat az embereket, akik a te bocsánatodra szorulnak, és a te megbocsátó kegyelmed nélkül semmi reménységük nincs. Engem elbizonytalanított Sátán. De te ne add fel. De te ne add fel. És Illés, amikor úgy érezte, hogy egyedül van, és Jézus hányszor érezte így, hogy a legbelsőbb barátai, Péter, Jakab és János is teljesen más világban éltek, mint a pillanatnyi valóság. Azt mondta Illés, egyedül is meg fogod harcolni, és győzelmet aratsz, és meg fogod nyerni azt a csatát, amit Sátán a mennyben indított el, és győzni fogsz. Én úgy gondolom, hogy azok a tapasztalatok, amelyek Mózest és Illést segítették, és amelyet abban a pillanatban, abban a környezetben elmondtak az Úr Jézusnak, annak óriási a szerepe. És tudjátok, testvéreim, én arra döbbentem rá, hogy sokszor egymásnak a hitharcában a legtöbb segítséget azzal nyújthatjuk, ha a saját tapasztalatunkkal megerősítjük a másikat. Hasonló helyzetben voltam, vagy talán még nehezebb helyzetben, de Isten így és így segített rajtam. Sokszor ez jelenti a legnagyobb támogatás számunkra. Isten meg akarja adni nekünk ezt a támogatást. És azt akarja, hogy mi is adjuk meg másoknak. Mert egy olyan küzdelemben veszünk részt, amelynek a győzelmét Isten garantálja. Isten garantálja. És ha néha meg is érezzük azt, hogy a régi természetünk, a jellemünk gyenge pontjai visszatérnek, és uralomra akarnak törni, kapaszkodjunk Krisztusban. Kapaszkodjunk a Szentírás kijelentéseiben, mert ezek igen biztosak. Isten garanciát vállal. Ő, aki elhívott, az ő kegyelmével és az ő dicsőségének hatalmával hívott el. És azt mondja Pál, nem halálra hívott minket, hanem arra, hogy üdvösséget nyerjünk. Ő a garancia erre. Ő a garancia. Csodálatos, ahogyan a Szentírás elénk tárja a hitáltali megigazulás nagyszerű lehetőségét. Hány apostoli levélben írja le Pál, hogy ilyenek voltatok némelyek, de megigazítattatok, de megszenteltettetek, és Isten a maga dicsősége elé állít bennünket. Nem ábránd a megszentelődés, amire Isten hív minket. Nem ábránd. A győzelem az Isten kezében van. Legyünk bátrak és ragadjuk meg. És ha óriásokkal találjuk szembe magunkat, legyőzhetetlen dolgok tűnnek elénk. Én nem tudom, hogy kinek mi az óriás az életébe, ami a mennyei Kánaán felé vezető útat el akarja torlaszolni. Nem tudom. Talán harag, talán a gyengeség, a bizonytalanság, talán a kételkedés. Nem tudom. Lehet. Miért olyan nagy veszedelem a gyávaság? Olvastátok valaha a Jelenések könyve 21. fejezet 8. versét? A hatalmas Isten jelenlétében a gyávaság az szörnyű bűn és veszteség. Isten nem akarja, hogy mi ilyenek legyünk. Nem szabad ezektől a dolgoktól félnünk. Sem a magánytól, sem a megélhetéstől. Hiszen Isten ígéretet tett, nem? Kenyerük és vízük el nem fogy azoknak. Lehet, hogy talán sokan félnek a szombattól, ami ott kopogtat, szombat-vasárnap kérdés, ami ajtónk előtt. Bizony munkahelyi válságokkal néznek szembe a mi fiatalabb testvéreink. De nem kell félni. Itt Magyarországon az advent nép átélt már ilyen helyzeteket. És győzelmesen élte át. És az Úr a végidején is győzelmet fog adni a mi számunkra, hogyha hűségesek leszünk hozzá. Mert az az Isten akarata, hogy megszentelődjünk. Isten az, aki garanciát vállal, hogy felkészítsen minket arra, hogy beléphessünk az ő országába. Ragadjuk meg ezt. Ragadjuk meg. Ahogyan Izraelt bevezette a hűségeseket Kánaán földjére, és az ígéretét teljesítette, biztosak lehetünk abban, hogy a nekünk adott ígéreteit is teljesíteni fogja. Biztosak vagyunk benne? Hát azért kicsit több életet várok. Legyünk erőteljesek. Ne adjuk fel, és ne elégedjünk meg azzal, ahogy most vannak a dolgok. Isten ébredést fog hozni az ő népe között. Még ha a körülmények ennek ellent is mondanak, az Úr különös módon hagyja végre az ő terveit. Én ebben biztos vagyok, és legyünk biztosak. És amikor az Úr a folyamatokat elindítja, abban legyen részünk nekünk is az ő kegyelme által.